Oké, akkor beszéljük meg, hogy miről lesz ma szó. Közkívánatra, a részvényekről, a részvénybefektetésekről fogunk beszélni. Mi lesz a struktúra? Először Csabi.
Én átbeszem és elmondom azokat az alapvető fogalmakat, amik kiindulásként mindenki számára ugye világos kell, hogy legyen, és nyilván el fogunk oda jutni, hogyha valaki komolyan gondolkozik egyedi részvényvásárlásban, akkor milyen paramétereket kell figyelembe vennie nagy vonalakban.
Igen. Kis mítoszrombolás is lesznek tévhitek, igen, az ide tartozik a befektetésben. A részvényekkel kapcsolatban nagyon sok van, úgyhogy ezeket is érinteni fogjuk, aztán végigveszünk részletesen a jellemzőit, hogy általában egy részvény befektetésnek ez mivel jár, mit lehet nyerni, mit lehet veszíteni, meg hogy mi egyáltalán, hogy eszik-e vagy isszák ezt a témát, és a végén pedig megnézzük, amit mindenki érdekel, hogy hogyan kell, hogyan lehet és hogyan kell befektetni a részvénypiacon.
Oké, hát egy nagyjából 2 tucat perc múlva a hallgatóink és nézőink okosabbak lesznek ezen témaköröket illetően, úgyhogy érdemes velünk maradni, kezdünk.
Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az Investmentors beszélgető műsorában privát bankáraink osztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house, és akkor el is tartolunk a részvények fogalmával. Csaba, tiéd a szó.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok! A részvény egy rendkívül izgalmas és sokszor beszélt és sokszor érintett témakör. Kezdjük az alapokkal. Ugye a részvény az egy tulajdonviszony megtestesítő értékpapír, tehát így gyakorlatilag tulajdonosá válunk egy cégben, és egy lejárat nélküli értékpapírról van szó. Ugye a vállalat részvénytársasági formában kezd el működni, tehát a tőzsdére kibocsátja a részvényeket, valamennyi darabszámot. Ezret, tízezret, százezret, teljesen mindegy, ezt ugye a cég kezdeti mérete határozza meg, aztán utána ezt nyilván lehet továbbra is növelni. És nagyon érdekes, hogy a tőzsdék gyakorlatilag azért jöttek létre, mert a vállalatoknak ez azért nagyon jó üzlet, mert forrás tőkét tudnak bevonni azáltal, hogy a befektetők megkeresik ezeket a vállalatokat, és a tőzsdék gyűjtik össze ezeket a vállalatokat, ez egy parkett ugye klasszikus esetben, és most már nyilván ez mind digitális formában történik.
Ja,
tehát
igen,
a kereslet kínálat határozza meg az árfolyamokat is, és hát nyilván itt jelen esetben a befektetők megkeresik a részvénytársaságokat, és ezáltal feltőkésítik, adnak nekik tőkét, amit ők el tudnak fejlesztésre költeni, amivel egyébként a részvény árfolyam várhatóan további csillagászati emelkedéseket fog
vagy
a következő
nem.
években biztosítani. Ne lőd még le a poént egyébként, most még itt a nagyon szép és rózsaszín ködös környezetről beszélünk, aztán majd utána beszélünk a fekete levesről is természetesen.
Oké, de egyébként, hogyha a részvényszót beírjuk a Google-be, én már megtettem többször is, akkor lehet látni még ilyen régi okiratokat, ilyen tényleg kézzelfogható papírformátumú részvény társaság által kibocsátott okiratot.
Ez már nincs.
Ilyen már nincs. Most már
az irodában van Magyar Nemzeti Bank részvény is.
Igen. Igen. Most már dematerializált formában, digitális formában történik a részvényeknek a vásárlása, adása. Hogy mivel tulajdonosok vagyunk, és hogy egy megfelelő számnál magasabb mennyiséget birtoklunk, a közgyűléseken a cégnek az irányába is bele tudunk, meg a menedzsmentjébe bele tudunk szólni.
Igen.
Ugye van szavazati jogunk, ezáltal az osztalék politikáról is ez egy újabb fogalom, hogy maga az, hogy a cég a nyereségének egy részét osztalék formájában a tulajdonosoknak
jó,
ki tudja fizetni.
Beszéljük meg, hogy akkor a részvénye, hogy lehet pénzt keresni. Ugye az egyik formátuma, amit mondasz, hogy emelkedhet a részvényed árfolyama, amiért megvetted 100-ért, és lehet, hogy később 150-ért,
így van.
Mondtam egy egységet. A másik féle bevételi forrás, amit meg most említettél, az osztalék, vagyis amit a nyerességből visszaosztanak a tulajdonosok között, vagy a tulajdonosoknak. Az angolban a dividend szó is az osztással van összefüggésben, úgyhogy tényleg az van, hogy pénzt csinált a vállalat, többet, és azt a nyereséget szétosztja bizonyos mértékben.
Most ezzel el is érkeztünk ahhoz a két kategóriához, ami alapvetően a részvénybefektetőket már önmagában ketté választja, hogy vannak azok a befektetők, akik csak kifejezetten növekedési papírokat vásárolnak, tehát arra játszanak, vagy abban gondolkoznak, olyan cégeket keresnek, hogy hosszú távon tartósan a piaci átlagot meghaladóan emelkedjenek a részvény árfolyama, őket nem érdekli az osztalék. De vannak azok a befektetők, akik már ennél konzervatívabbak, és ezáltal sokkal kisebb kockázatot szeretnének választani, klasszikus esetben vesznek egy BASF részvényt, ugye a világ legnagyobb vegyipari óriása, vagy egy Coca-Cola részvényt, vagy egy AT&T-t. És van ezek is magas osztalékot fizetnek növekvő formában, és a részvény árfolyama az jellemzően egyébként nem fog olyan jelentőset emelkedni, mint mondjuk egy növekedési papírnál, például egy Tesla ugye abszolút ide sorolható, ami akár több száz százalékot is tudott emelkedni.
És egy ilyen gyűjtőfogalom, az osztalék arisztokraták.
Gyönyörű szó.
Ezt te használtad már egy korábbi podcastben, én az arisztokratáknál először csak a macska arisztokratákat ismertem, a rajzfilmet, amiben a macskák vannak.
Valahonnan el kell indulni.
El kellett indulnom, aztán megismertem az osztalék arisztokratákat, és az ismertessük meg a hallgatókkal, nézőkkel.
Ez a díszes szó azt jelenti, hogy azokat a cégeket jelöli, akik legalább 25 éve fizetnek osztalékot minden évben úgy, hogy tartják, vagy emelik. Hát ez egy nagyon-nagyon szép renomét jelent.
És ez egy ilyen, szerintem olyan 65 ilyen cég van talán? Vagy...
Hát a számokat azt nem tudom pontosan, de viszonylag kevés van.
Sok amerikai?
Vagy főleg amerikaiak van.
Főleg benne, amerikaiak, ott van ennek... 80% volt kultúrája van ennek,
igen.
Egy ilyen osztalékfizetés egyébként hogy zajlik a gyakorlatban, hogyha valakinek van egy ilyen magas osztalékfizető részvénye, akkor mire számíthat az osztalékok érkezését illetően?
Hát Amerikában jellemzően negyed évente fizetnek osztalékot, az hogy ez a melyik hónapra fog esni, ez minden cégnek teljesen így másképpen így jön ki, úgyhogy ebben nincsen olyan szabály, hogy mindig januárban meg áprilisban fizetik ki, hanem ez cégenként így egyedi. Európában ott jellemzően évente egyszer szoktak osztalékot fizetni.
Én márciustól júniusig bezárólag szokott a legtöbb vállalat egyébként rendszeresen fizetni.
Ez ellentétben van is egy ilyen hozzáállásbeli különbség, ugye Amerikában sokkal nagyobb hagyománya van eleve annak, hogy valaki egy vállalati részvénybefektetéseket indít, és majd az ezekből származó hozamokból esetleg megél, hogy itt a ketté választott befektetői közösségben is, hogy az a kör, aki az osztalékra úgy tekint, mint rendszeres bevétel, annak elsősorban az a fontos, hogy mondhatni fizetést kapjon. Végülis ez egyébként ugyanaz a fizetés, mint vagy ugyanaz a fajta bevétel, mint hogyha valakinek van egy KFT-je, egy BT-je, egy részvénytársasága, és akkor ott fölvesz osztalékot, itt is a cég jóvá hagyja azt, hogy mennyi az, amit kifizet, és hát attól függően, hogy egy KFT-nek van 10 tulajdonos, a 10 felé dobják szét tulajdoni rész arányában, a részvénytársaságnak, hogyha van 1 millió tulajdonos, akkor itt is a tulajdon rész arányában, de szétdobják azt az összeget, amit jóvá hagy.
Nagyon sok befektetőnk, tehát azt el lehet mondani nyugodtan a kedves hallgatónknak, hogy körülbelül a 10-15%-a legalább rendszeres bevételt szeretne a befektetéséből, tehát ugyanez az osztalék politika, ami egyébként általában a vállalkozói réteget érinti, egy bizonyos kor után öröklés, eladom a céget, stb. Többféle verzió van, és utána a megtermelt összegek befektetésével osztalék arisztokrata cégekből akár egyébként meg tudjuk azt csinálni, hogy havi szintű rendszeres bevételt tudunk biztosítani.
Van kedvetek ehhez csinálni egy gyors matematikát? Mert például az ingatlan befektetésekhez, amikor hasonlítottuk abban a podcast adásban, akkor ugye vontunk egy tök jó párhuzamot szerintem, hogy a bérleti díj meg az ingatlan értékének a változása az a kétféle mód, ahogy az ingatlan befektető pénzt kereshet. Ugye a bérleti díj lenne a részvénynél az osztalék, az árfolyam változás. Ugye van ingatlanpiaci, meg részvénypiaci árfolyam változás. Ha azt vesszük, hogy melyikből mennyi pénzt lehet keresni, illetve melyikkel mennyi munka van, akkor azt hiszem abban megállapodtunk, hogy az ingatlan azért meló van. Egy osztalék fizető részvénynél viszont neked nem kell sehova elmenned csőt, vízvezetéket szerelni, meg egyebeket, hanem ott tényleg el lehet mondani azt, nem tudom, hogy egy passzív bevételforrás, tehát birtoklok egy részvényt, beáramlik az osztalék.
Lehet, a kockázatok azok nagyjából hasonlóak is lehetnek, hogyha egy nagyon jól diverzifikált portfóliót állítok össze, tehát hogy egy ingatlanon van, vagy ahhoz képest van mondjuk 40-50-60 olyan cég, ami rendszeres osztalékot fizet, az nagyjából kockázatban megegyezhet. Csak annyi, hogy a részvényárfolyamoknak az ingadozását látják az emberek, és ezért az ingatlan piacnak meg nem, csak hogyha kérnek egy értékbecslői véleményt, és nincs kiírva az ajtóra, hogy éppen mennyi áll az ingatlan. Ezért van az, hogy sokan kockázatosabbnak vélik a részvénybefektetéseket. De hogy ne csak ezt a részt emeljük ki, hanem hogy nézzük meg a konkrét számokat, ez egy nagyon jó felvetés szerintem. Ugye van egy e-bookunk, amiben összevetettük az ingatlanokat és az értékpapírokat. Egy 40 négyzetméteres budapesti ingatlant vettünk górcső alá, amit 40 millió forintért veszünk meg, ugye 1 milliós négyzetméter áron. Ezt 140 ezer forintért tudtuk kiadni, hát éves 4,2%-os bevételt tudunk abból realizálni, ez bruttó, tehát itt még nem adóztunk, és mondjuk egy osztalékerős portfólióval akár 5% felett is tudunk bevételt szerezni, ez is nyilván bruttó, mind a kettőnek van értéknövekedése, tehát az ingatlan portfóliónak is, meg az értékpapír portfóliónak is, csak ahogy mondod, az egyik illikvid, tehát nem lehet hozzáférni egy ingatlan, nem lehet eladni, hogyha szükségem van pénzre 3 munkanapon belül. Egy értékpapír portfóliónál ezt megtehetem.
Eladható csak nagy veszteséggel, ugye 3 napon belül. Igen. Meg ami a baj az ingatlan, hogy nem lehet, hogy a fürdőszobát eladom, és akkor hát a többit meg megtartom, meg így 3 téglát kiveszek, és lemegyek a boltba venni vele tejfölt. Vagy ez, az tulajdoni lap szerint ez a 3 itong, ez a fél boltot is jelentheti adott esetben.
Rakjuk be az e-bookot szerintem, így akkor valahol a linkbe, leírásba.
Több ezeren töltötték már le, és jó visszajelzések vannak. Pláne most, hogy azért az ingatlan piac kezd brutálisan átalakulni, és most már azért elég sok ember számára ez egyértelművé válik, hogy az ingatlan az most már nem annyira jó befektetés átmenetileg, mint volt az mondjuk 2014 vagy 20 között.
És a másik, hogy azt ugye egy ingatlanhoz hozzáférni, arról beszéltünk, hogy nagyon nagy költség, tehát valami drága megvenni, most 40-50 milliós ingatlanok esetében szerintem elmondható, míg a részvényekhez akár ennek a töredékéért is, most mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag 10 000 forintosával már hozzáférünk nagyobb cégek részvényeihez, és akkor majd azt el is mondjuk, hogy adott esetben hogy, de biztos nem szükséges az, hogy egyszerre legyen nekem 40 millió, amit a Coca-Cola részvényeibe fektessek, mert ennél kevesebb is elég, hogy osztalékot kapjak már, és részesedjek az eredményeiből a vállalatnak.
Igen, és az eredményről, hogyha beszélünk, direkt kimásoltam az Intelligens Befektető című közkedvelt könyvből Benjamin Grahamnek az idézetét, nagyon egyszerűen fogalmaz, ugye a részvény befektetésnek az egyik ilyen nagy gurúja volt, Warren Buffettnek a tanító mestere, hogy a részvények azért fognak a jövőben jól vagy gyengén teljesíteni, mert a mögöttük álló vállalat jól vagy gyengén teljesít. Ennyi és nem több. És így gyakorlatilag el is érkeztünk oda, hogy egy vállalat miért teljesíthet jól, vagy éppen gyengén, és mi valójában a részvénybefektetéseknek a kockázata, mert erről is kell, hogy beszéljünk.
Igen, de szerintem ide még egy gondolatot érdemes így hozzáfőzni, mert ez az egyedi cégeknél ez igaz, meg ezt tényleg le is írja, de ugye szerintem a laikus hallgatóban meg a befektetőben fölmerül az a kérdés, de hogy miért számíthatok arra, hogy hosszú távon tényleg növekedni fog, lehet, hogy az egy-egy cég nem fog növekedni, de hogy mondjuk az egész részvénypiac emelkedni fog, szerintem ez egy nagyon zsigeri kérdés. Addig, ameddig emelkedik, addig nyilván senkiben sem ötlik fel, de most, hogy már egy éve esnek gyakorlatilag így a vezető indexek, most már azért tényleg sokan elgondolkodnak azon, hogy vajon vissza fognak-e állni, és hát ennek igazából az alapja az, hogy igazából az emberi kreativitás, meg az innováció, meg az, hogy a kapitalizmus működik. És ez nem egy olyan dolog, amit az elmúlt pár évben próbáltak ki, ugye volt szó itt a kriptoadásról, aminek még azért egy viszonylag egy ilyen rövid élete van csak, egy évtizednyi, addig a kapitalizmus az már 500 éve működik, nagyon sok mindent finomítottak rajta, és azért az látszik, hogy az innováció, az emberi találékonyság, az emberi kreativitás, az mindig utat tör. Hát mindig van valami új dolog, amit kitalálnak, egy olyan dolog, amiből hát egyrészt valami értékeset, valami hasznosat tudnak adni az embereknek, amit a másik oldalon nyilván kifizetnek, amit megvásárolnak. Mindig van valami fejlesztés, ami egy új értéket hoz be a gazdaságba, az emberek számára. Van egy pénzügyi rendszer, ami fejlődik, ami segít abban, hogy lehetőleg rövidebb ideig tartsanak a válságok, egyre több ember tudjon mondjuk hitelhez jutni, a hitel támogatja a kockázatvállalási kedvet. A kockázatvállalás szintén az alapja annak, hogyha van kockázatvállalás, akkor a közöttük nem mindenki, de lesznek olyanok, akik hatalmas sikertörténetet futnak be, és igazából az a néhány sikertörténet pont elég arra, hogy megtolja az eredményeket.
Így van.
Oké, okay, arról beszéljünk még, hogy van egyedi részvénybefektetés, meg van olyan, hogy kollektív módon fektetünk be, például befektetési alapokon vagy ETF-eken keresztül. Melyik mit tud, Attila, ebbe tudsz-e segíteni a hallgatóknak?
Hát, ugye az egyedit aztán kevésbé kell túlmagyarázni, az megveszük a Coca-Colát, Microsoftot, Apple-t, OTP-t, valamit, és akkor annak az egy cégnek leszünk a tulajdonosai, az ahhoz kapcsolódó eredményeket, meg jogokat, azokat így, hogy például osztalékok vannak, azokat megnyerjük. Hogyha kollektíven vásároljuk befektetési alapon keresztül, ezt megtehetjük klasszikus alapon keresztül, illetve ETF-en keresztül, akkor igazából egy nagy csomagot vásárolunk, nem azt mondjuk, hogy legyen egy OTP, meg legyen mondjuk egy MOL, hanem azt mondjuk, hogy legyen egy amerikai piac, egy S&P 500, akkor az 500 legnagyobb amerikai vállalatot bekerül a mi portfóliónkba. Akkor nem attól függeni az eredményünk, hogy az egyetlen egy vállalatnak a sikere az bejön vagy nem jön be, hanem attól, hogy egy komplett mondjuk gazdaságnak 500 vállalatnak az eredménye be fog jönni. Ez azért fontos, mert azt lehet látni, hogy a részvénypiacon és úgy általában befektetésvilágban igaz, hogy koncentráltan történnek a mozgások. Hát igazából az eredményeknek a nagyon nagy részét, az néhány vállalat az, aki összehozza. Azt azért viszonylag nehéz eltalálni, hogy pont melyik lesz az az egy cég. Nem is kell, és egy befektetési alappal nem is kell. Itt kizárjuk annak a lehetőséget egy alapnál, hogy majd megfogjuk így tényleg így a szerencse lábát, és meg fog tízszereződni vagy százszorozódni az a befektetésünk. Akinek ilyen ambíciói vannak, az nyilván lehet, hogy így a small cap-ek meg egyedi részvények között jobb, hogyha így kapirgál, de aki meg megelégszik egy tisztességes átlaghozammal, és ezért cserébe mondjuk nem akarja futni azokat a rizikókat, amit egy-egy vállalat jelent, akkor a befektetési alap egy nagyon ideális választás.
A befektetési alapban is van osztalékfizetés, de ott általában mi a lehet, két igen. mód, hogy szokott történni ez?
Van egy átlag osztalék, van benne 500 cég, de fizet belőle 200 osztalékot, megérkezik, és akkor az végén kifizeti egyszerűen az alap, az, ami összejött osztalék, akkor ezt az egész alapra nézve egy átlag osztalék, amit megkap a befektető, de legtöbben inkább azt szokták választani, hogy úgynevezett visszaforgató legyen, amíg érkezik az osztalék, az még több részvényt vásárolnak belőle, ennek az előnye az, hogy kamatos kamattal fog így tovább hízni a befektetés.
Egy fél mondatra én meg visszatérnék, amit mondtál, hogy akkor szerencse kell hozzá, hogy akkor most eltalálom, nem találom. Ugye szerintem ez egy nagyon fontos mítosz, ami a legtöbb befektető fejében ez megtörténhet, pláne itt Magyarországon, hogy a befektetők lélektana az egy külön könyvet igényelne. Mítosz-tombolás. Hogy akkor ez a tőzsdézés, ez ugye azt jelenti, hogy akkor megveszem, teljesen mindegy, hogy melyiket nagyjából, biztos, hogy menni fog fel, vagy ha nem, akkor kiszállok egy életre. És ugye a 90-es években nagyon sokan tőzsdéztek, hogy akkor megvettem, nagyon sokat éveken keresztül emelkedett a piac, aztán jött az orosz válság, amikor Oroszország csődbe ment, és ott akkor több 10%-ot, 40-50%-ot esett a Bux, vagy még a felettit is estek papírok, és akkor egy életre nagyon sokan azt mondták, hogy elég volt a tőzsdézésből, mert ez egy szerencsejáték. De valójában, hogyha megnézzük a folyamatokat, mindig visszavezethető racionális döntésekre és elemzésekre, és ezért vannak ugye, hogy a cégek elemzésekor rengeteg olyan mérőszám van, amikor mi el tudjuk dönteni a beszálláskor, hogy az valójában jó vétele. Megnézzük például, hogy a PR-átát, az EPS-t, és most itt azért dobok be ilyeneket, mert ez hosszan lehetne sorolni, és nyilván ez most csak egy alapozó beszélgetés. Ha valaki szeretne, akkor ezen a vonalon el tud indulni. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy az interneten mindent fenn van. Ha valaki követ minket, akkor már azért egy nagy ugrást tud tenni, és nagyon sok könyv elérhető, és ki tudja magát képezni, de nem tudjuk meg spórolni ezt az utat. Tehát csak úgy, hogy ilyen vakmajom módjára elinduljunk, és ez egy szintén egy ilyen tőzsdei stratégia, hogy rácsapok az asztalra, vagy így találomra elindítok 10 részvényt, és akkor vagy bejön, vagy nem.
Vagy a darts technika.
Vagy a darts technika, hogy akkor így a tőzsdei lapra rádobom a dartsot, és akkor amelyik céget eltalálja, én abba fektetek be. Most ez nagyon messze áll a racionális befektetői magatartástól, amit mi valójában ugye egyrészt képviselünk, propagálunk, és mindenkinek ezt javasoljuk, és hogyha megveszünk egy céget, és ugye a Warren Buffettnak rengeteg jó ilyen meglátása, és olyan mondata van, ami szerintem ilyen alapkőnek bizonyul, hogyha van egy jó vállalat, akkor azt ő örökké tartja, nem akar tőle megválni. Ez ugyanaz, hogy ha én lakok egy jó helyen, vagy egy jó párkapcsolatban, akkor az örök életre szól. És hogyha egy cég folyamatosan jól működik, mint például Coca-Colát említettük, amit lehet szeretni, lehet nem, de hogy 1,8 milliárd kólát
elismerni napi szinten, el kell,
igen. De elismerni, igen, el kell, és a Warren Buffett például ugye előszeretettel vásárolt Coca-Colát, és már tartja 40 éve. Vagy ilyen az Apple, vagy a Bank of America, és még sorolhatnám. Tehát, hogyha van jó vállalat, akkor ugye cégek alapján is, vagy cégméretek alapján is meg lehet, ugye erről beszélgettünk podcast előtt, hogy hova lehet besorolni, és három ilyen kategória van. Van a kiskapitalizációs vállalat, az ilyen 1 milliárd eurós vagy dolláros cégértéket jelent.
Az alatti.
Vagy az alatti, bocsánat, a Logitech tartozik ide például. A közepes, ugye az 1 és 10 között van a közepes, ott egy OTP-t lehet ide sorolni, és egy 10 felett, meg egy Apple-től kezdve hát a széles a skála, a spektrum, magyarországi vállalat nincs benne, hanem itt elsősorban nemzeti.
Az Opus sem, meg az egyik?
Még nincs.
Smallcap. Lőrinc papír?
Erősen Smallcap.
Még nincs, de nem tudjuk, hogy mi lesz a következő 4 években.
Oké, hát viszont az, aki az elemzéssel meg nem szeretne időt tölteni, vagy ismerethiány, vagy időhiány miatt, annak nyilván érdemes tanácsadói segítséget igénybe venni, mert hogyha valaki a részvénybefektetések mellett akarja letenni a voksát, akkor ezeket azért mindenképpen érdemes átbeszélni, megérteni. Egy valamilyen szinten ez a podcast is ezt a beszélgetést alapozza meg, hogy akár kedv keletkezzen, vagy elmenjen a kedv a részvénybefektetésektől, mert egyébként nem muszáj.
Az se baj,
ezt azért fontos kimondani, és fontos körbejárni, és ezzel tisztában lenni, hogy egy részvényt, hogyha én veszek, tehát hogy van mondjuk 5 millió forintom, ne vegyek egy részvényt. Vegyek rögtön mondjuk akár 5-5, 10-et, 20-at, elemezzem, nézzem meg, és egyébként az a vállalat meg tud szűnni. És hogyha nem is szűnik meg, mert mondjuk alapvetően stabil, de akkor is lehet egy olyan piaci környezet, mint ami most, vagy nagyon sokszor volt az elmúlt évszázadok során, visszaesik az árfolyama. Ha valaki lerágja mind a 10 körmét azért, mert 10%-ot, 20-at, vagy akár 50-et visszaesik egy részvény árfolyama, mert ez bármelyik cég esetén megtörténhet.
Facebook, lásd, több mint 50%, 70% körül van 2022.
Akkor nem szabad részvényt vásárolni. Igen. Pont.
Viszont ha valaki meghisz a mondjuk egy ilyen nagy közösségi média cégnek az egyébként töretlen életben maradásában, akkor meg mondjuk nem idegeskedik attól, hogy most éppen. Igen.
This is the future.
Igen, egyébként ezekben hiszek. Na hát ez is egyébként egy fontos dolog lesz befektetői aspektusban, hogy mi a hitem befektetőként, hogy mi az, ami meg mellett lemerem tenni a voksomat.
Ez egy nagyon fontos része. Igen.
Tehát, hogyha én hiszem,
lehet azonosulni. Anélkül nehéz is kitartani egy befektetés mellett, igen. Főleg egy nagyon ingadozó kockázatos befektetés mellett.
Talán ez a másik, amiért ez a darts technika azért nem fenntartható, mert most miért vásárolom be magam egy olyan cégbe, aminknek a működését se értem. Nem is hiszek abba, amit elad. Nem is gondolom, hogy ez fontos.
Nem tartom
lesz.
Etikusnak, ez fontos, tehát például a gyógyszergyártókat is azért sokan osztják, bár egyébként azok, hogy ez a defenzív, tehát ilyen védekező viszonylag a legnagyobbak ilyen védekező papírok, biztonságos,
igen,
papírok, de a másik ugye eklatáns példa ennek a fegyvergyártók. Tehát, hogy az
vagy a legújabb, ami be lett vezetve, ugye az ESG-nek, a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés, tehát akár ma egy részvénybefektető azt is eldöntheti, hogy kimondottan olyan cégekbe teszi a pénzét, akik egyébként odafigyelnek a vállalaton belüli dolgozóknak a egészségére, egyenlő jogokhoz való, vagy jogokhoz való hozzáférésére.
Legyenek nők az igazgató tanácsban.
Legyenek
plusz
nők.
Pont. Igen, számít.
Most hallottam.
Társadalmi felelősségvállalás is. Igen.
Remélem, akkor lesznek megváltozott munkaképességiek, kövérek, soványak, szőkék, és egyebek, nem tudom, akik mondjuk hátrányosan vannak egyik az igazgatói tanácsi székekben megkülönböztetve, mert ugye nagyon ritkán látsz sántát ügyvezető igazgatói székben, pedig hatalmas nagy koponya lehet. De még sincs. Hát mindegy, reméljük, hogy lesz majd ilyen még. Na mi van még?
Kockázat meg hozzám erről a kettőt, még így, mint jellemzőként így akkor pontosítsuk. Szerintem kockázatnál két kockázatot fut így a kedves befektető, aki a részvény mellett teszi le a voksát. Az egyik az az, hogy hát elmehet csúnyán mínuszba. Egyedi papírnál ott ugye benne van a pakliba az, hogy all in, minden elúszik, lásd Wirecard például 1-2 évvel ezelőtt, benne volt DAX 30, Németország egyik legnagyobb cége, all-in, minden elúszott, de hát az meg simán benne van a pakliba, hogy a tagyod ingadozik az összeg, valaki elhelyez 1 millió forintot, lehet, hogy majd ránéz egyszer a számlára, akkor csak 500 000 van rajta. legalábbis, hogyha ott akkor ki akarná venni. Hogyha valakinek nem bírja időszakosan a gyomra ezt az ingadozást, akkor maradjon távol ezektől a befektetésektől, vagy kezelje a helyén őket. Másik ilyen kockázat, meg hogy elhúzódhat ez a visszaesés. Ez egyébként sokszor ez így valahogy nincsen annyira élesen kiemelve, amikor a kockázatokról van szó, de ugyanúgy benne van az is a pakliba, hogy oké, hogy elmegy mínuszba, lehet, hogy egy kicsit, lehet, hogy nagyon, de lehet, hogy ez mondjuk nem egy hónapig, vagy egy pár hónapig, meg lehet nem egy évig, hanem mondjuk egy évtizedig fog tartani. Ne felejtjük el, hogy mondjuk Amerikában, nem is annyira régen volt, 2000 és 2007 között, az egy 7 éves időszak, de nem olyan rövid, aki 2000-ben fektetett be, 7 év múlva 2007-ben került pluszba S&P 500-zal. Tehát azért az nagyon hosszú idő, és ahhoz azért kell türelem, gyomor, hogy valaki azt ki tudja várni.
És ezért van egy részvény befektetésnek az adatlapjára ráírva, hogy minimum 10 év a javasolt. Lehet két napig
ott
tartani
ott
is.
Ott tudja kinőni magát, igen.
Így van. És hogyha közben jó a cégérték, ez nagyon fontos.
Hozam téren, hogyha amerikaiakat fogok mondani, jó, hogy mi az, amire így lehet, vagy hát idáig mi történt, második világháborútól kezdve, kb. Onnantól szokták datálni, hogy egy kicsit így átrendeződött a piac, onnantól amerikai részvénypiacnak átlag hozzam, S&P 512,95% dollárban.
Ez meddig? 2020-ig?
21-ig.
21
év végéig.
Lehet, hogy már picit belekorrigálna a mostani visszaesés.
Nem biztos egy kicsit kevesebb, de ugye ez 76 körül. Évnek az átlaga, azért ez egy hosszú, 45-től 2021-ig, azért ez egy jó hosszú ez átlag. Kombi. És akkor van még egy, amit szerintem releváns ide tartozik, hogy, hogyha egy mínuszban záródik egy év, nagy csoda lenne, hogyha 2022 az amerikai indexet nézve az egy pluszban záródna, akkor az eseteknek a hát 85%-ában azt hiszem, gyakorlatilag 15 alkalomban 13-szor egy pluszos év következett.
Tehát, hogyha volt egy mínuszos év, akkor utána az esetek túlnyomó többségében egy pluszos év volt, ami ráadásul magasabb volt, mint az átlaghozam.
Tehát sokkal. Ott az átlaghozam ott 20% fölötti.
Tehát 20% az válság utáni növekedés?
Egy mínuszos év utáni, igen.
Egy nagyon jó hír azoknak, akik aggódnak egy piaci visszaesés alkalmával.
Vagy akik most akarnak befektetni.
Azoknak meg végképp.
Azoknak nagyon jó hír.
Cash is king.
Yes. Hát bízva abban, hogy mondjuk ez a jövő évben már elkezd kilábalni ebből a mínuszos státuszból, de hát ezt ugye nem látjuk, megint a jósgömbünk még nem ért vissza a szervezet.
Valószínűségben lehet, meg kell is gondolkozni, és a részvénypiacon nagyon sok ilyen van. Ugye az egyik ilyen iskola az, hogy a jövőt próbáljuk meg így kitalálni, hogy merre tart a világ. Ez is fontos, hogy meg ezt is kell. A másik meg az, hogy végig gondoljuk azt, hogy a múltban egyes eseményeknek milyen következményei voltak, és ezt próbálunk valami hasonlóságot állítani. Lásd így, hogy megnézzük, hogy mondjuk, hogyha mínuszos évet zárt az S&P 500, akkor az azt jelentette, hogy volt egy negatív hangulat, mi hasonló helyzetekben mi következett. És azért ez mégis úgy nagyjából kijelöli, hogy az esetek többségében itt azért masszív pluszokra lehetett számítani rövid távon. Nem garancia, de mondjuk azt mondjuk a múltbeli eredmények alapján, hogy nagyon-nagyon valószínű. Uh-huh.
És ez szerintem egy nagyon jó indulási pozíció ez a mostani beszélgetés. Még nagyon sok irányba tudunk elmenni. Kérdésként föl lehet tenni a kedves hallgatóknak, hogy portfóliójuknak mekkora részét helyeznék egyedi részvényekbe, vagy akár részvény alapokba az ismeretek
függvényé vagy
most. Ez egy jó kérdés, igen. Okay. Arról még beszéljünk, hogy hogyan fektessünk be, ugye? Végignéztük azt, hogy akkor mik a jellemzők, mik így a problémák, nézzük azt, hogy akkor hogyan is kellene befektetni ez alapján. Én három dolgot írtam föl, szerintem, amit mindenkinek tényleg gyakorolni kell, három nagyon alapvető dolog. Az első az, hogy hosszú távon kell gondolkodni a részvényekkel, tehát egy nincs is alku szerintem, hogy...
10 esztendő.
Igen.
Ez csak, hogy rendeljünk a hosszú táv fogalmához egy időmértékegységet, tehát 10 év ez az ajánlott időtáv a részvénybefektetéseknél. Mi a második?
Kockázatvállalási hajlandósággal arányosan kell csak vállalni részvénybefektetést, tehát az azt jelenti, hogy akinek így remeg a gyomra akkor, amikor meglátja a kis mínuszokat, az hát lehet, hogy neki nulla lesz egészen konkrétan az, amit érdemes egy portfólióba elhelyezni. Ha valaki azt mondja, hogy hosszú távon gondolkodik, ráér, még így is egy csomót fog keresni, meg hogy ez tényleg egy olyan pénz neki, ami mondjuk hosszú távra szól, az meg hajrá, vállaljon nyugodtan egy, akár egy teljes részvénykitettséget.
És a, fontos, hogy az osztalékfizetési hajlandóságot meg rendszerességet nem befolyásolja az adott esetben a visszaesés, tehát az mindig érkezik.
Igen.
Az esetek tényleg legnagyobb százalékában arra lehet számítani, mint rendszeres bevétel. És a harmadik?
A harmadik meg, hogy diverzifikáljon. Ez minden adásnál szinte előjön, hogy, hogy ne all-in-t ne nyomjunk így soha. Az alapdiverzifikálás az az, hogy ne egy egyedi részvényben, ne egy OTP-ben, egy Opusban, vagy egy Coca-Cola-ba rakja a pénzt, hanem rakja több különbözőbe. Ha valaki úgy érzi, hogy ezt, nincs kapacitás arra, hogy ezt leelemezze, akkor alapokkal operáljon. És az alapoknál is ugye ott van, hogy ott is előfordulhat, hogy azt mondja, hogy oké, tök jó, megtetszett nekem ez a 12,95%-os hozam, amit mondjuk az amerikai piac így kínált. De hát, hogy ez a múlt, hát lehet, hogy a következő évtized, meg mond nem az amerikai piacnak így a szárnyalásáról, hanem a kínairól, európairól,
indiairól.
Akár az indiairól. Van erről egy adásunk, érdemes megnézni.
Oké. Okay. Done. Ez nagyon jó hír.
This is the end.
This is the end. Szeretetünk egyenletesen áramlik a hallgatók irányába, a következő adásra is mindenkit várunk nagy szeretettel, szavazásra föl, követésre föl. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.